Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio napi podcastje március 14-én kedden. A mai műsor első felében folytatjuk a tegnap megkezdett témánkat, a Silicon Valley Bank csődjét. Előbb Palkó Istvánnal, a Portfolio pénzügy rovatának vezető elemzőivel azt járjuk körbe, hogy pontosan milyen okok vezettek a bizalom villámgyors elvesztéséhez az egyébként jelentős méretű amerikai banknál. A banki krach számunkra kulcsfontosságú következménye, hogy a forint hétfőn az elmúlt 20 év egyik legkomolyabb napon belül gyengülését produkálta, amelyről Weinhard Attilát, lapunk makroelemzőjét kérdezzük. A műsor második részében az M1-es autópályán történt szombati tömegszerencsétlenségről lesz szó, mivel holnap március 15, sokan indulnak neki az utaknak. Először Csörgő László vezetéstechnikai szakértővel, a Driving Camp vezető trénerével beszélünk arról, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetben minimalizálni a sérülés esélyét, majd pedig Ürge Vorsasz Diana, a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ kormányközi éghajlatvédelmi testületének alelnöke beszél arról, mi idézhette elő a tömegbalesetet kiváltó porfelhőt. A mai műsor jóval hosszabb, mint egy átlagos checklist epizód, ezért a leírásban megjelöljük, hogy a különböző interjúk pontosan hol kezdődnek az adásban. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 14-én. Itt a checklistben már foglalkoztunk a Silicon Valley Bank csődjével, amelynek különösen érdekes aspektusa az, hogy egészen március 10-ig, vagyis az előző péntekig azt gondolhattuk, hogy golyóálló lett az amerikai bankrendszer, tanulva a 2008-as hibákból, csak hogy most is éppen hibák és véletlenek sorozata kellett ahhoz, hogy az élet erre rácáfoljon az USA történetének második legnagyobb bankcsődjével. Itt van velünk a telefonban Palkó István, a Portfolio pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Kérlek, induljunk onnan, hogy mondd el, hogy mi kell ahhoz, hogy egy bank stabilan működjön.
Hát leegyszerűsítve lehet erről csak beszélni néhány perc keretében. A legfontosabb két dolog, a tőke és a likviditás. A tőke az nem más, mint az a pénzösszeg, amely segíti a banknak a tartós fizetőképességének a fennmaradását. Tehát jöhetnek bármilyen pénzügyi viharok, a banknak a tőkéje az stabil, képes kielégíteni ebből a minimális szabályozói elvárásokat, fent tudja tartani a működését. A másik ugye a likviditás, ez a likvid, vagyis az annali fizetőképességet biztosítja, a likviditást. Hát minden egyes pillanatban, amikor valamilyen azonnali kifizetési kötelezettsége keletkezik a banknak, akkor képes ennek a kötelezettségének eleget tenni a bank. Tehát míg a tőke az egy tartós elem a bank működésében, a források körében a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott összeget jelenti, addig a likviditás az egy eszközoldali tényező, a banknak a szabadon felhasználható, az azonnali fizetési kötelezettségeire felhasználható eszközöknek az összességét jelenti. A tőkének, a forrás oldalon és a likviditásnak az eszköz oldalon folyamatosan rendelkezésre kell állnia, előbbi a tartós, utóbbi az azonnali fizetőképességét szolgálja.
Ha jól tudom, akkor az egyik probléma a számos probléma közül az volt itt a Silicon Valley Banknál, hogy megrohamozták a befektetők a bankot, vagy legalábbis sok tőkét vontak ki belőle. Mi volt ennek az előzménye?
Minden egyes betét kivonásnál a bizalom a kulcsszó. Tehát fennáll-e a bizalom a bank iránt? Nem véletlenül, ugyanis kettős bizalomra épül a bankoknak a működése. Az egyik a betétesek bizalma abban, hogy bármelyik pillanatban, amikor szüksége van a betétesnek a pénzére, annak teljes összegére, akkor a bank ezt rendelkezik. Kezésére tudja bocsátani. Ez az első számú bizalom betétes felől a bank felé. A másik bizalom a bank felől a betétes felé, mégpedig az, hogy a bankok abban bíznak, hogy a betétesek nem fogják nagy tömegben, és pláne nem egyszerre kivonni a pénzüket a bankból, nem lesz szükségük a betétükre, ugyanis a bank működése arra épül, hogy a betétek nem állnak rendelkezésre minden egyes pillanatban teljes összegüket tekintve. Tehát szó sincs arról, hogyha most azonnal megrohannak a betétesek egy bankot, akkor a banknak rendelkezésére kell, hogy álljon azonnal ez a teljes pénzösszeg a betétességeink kielégítésére, hanem arra épül minden egyes banknak a működése, ahol nem 100%-os tartalékolási kötelezettségről beszélünk, hogy a bank a betétesek pénzéből hitelez, befektetéseket hajt végre, eszközöket vásárol, és a nap végén a betétesek pénzének csak egy kis része áll rendelkezésre a bank pénztárában, vagy a banknak a jegybanki számláján, amiből ki tudja elégíteni a betétesi igényt azonnal. Tehát nem akkora likviditással rendelkeznek a bankok, mint amekkora az összes betétes igényének a kielégítésére kellene, hanem ennek sokkal kisebb részével. Ez a bankok működésének egyik alap jellemzője most már évszázadok óta. Ennek a kettős bizalomnak az egyik pillére rendült meg a Silicon Valley Bank betétesi kivonásánál. Elkezdtek arra spekulálni a betétesek, akik döntően startupok voltak, hogy a bank nem lesz képes kifizetni az ő betétüket. Nem hogy az összes betétnek a betétesnek a pénzét, hanem a saját kis banknál tartott pénzösszegüket nem fogja tudni kifizetni a bank.
És adott is okot erre a bank, ha jól tudom, akkor a bank vezérigazgatója is tett olyat, amit nem biztos, hogy ebben a helyzetben kellett volna, meg volt egy részvénykibocsátás is. Ez mi volt pontosan?
Igen, a bank azt érzékelte, hogy pénzügyi befektetésein elkezdenek halmozódni a veszteségek. Ez miből származott? Elsősorban abból, hogy a korábbi jelentésekben nem realizált árfolyam veszteségként számon tartott tételek, azok elkezdtek realizálódni. Pontosan azért, mert elkezdett apadni a forrásállomány a banknak. Ennek is megvan az oka, hogy miért, de itt még nem a betétesi bizalom megingásáról, hanem egy természetes folyamatról beszélhetünk. Mindenesetre arra kényszerült a bank, hogy fokozatosan likvidálja a befektetéseit, amelyek körében nagy összegben amerikai kötvénybefektetések voltak. És a kötvények tulajdonsága az, hogy amikor emelkedik a hozam környezet, például azért, mert a jegybankok kamatot emelnek, most jelen esetben a Fed, akkor a kötvény piaci árfolyamok azok esni kezdenek. És amikor egy banknak meg kell szüntetnie egy befektetését, likvidálnia kell azt, visszaváltja a kötvényt, amit megvásárolt, akkor a visszaváltás során az az árfolyam, amit eddig nem realizált árfolyamként tartott számon a jelentéseiben, az realizált árfolyamveszteségé alakul át. És olyan veszteségei keletkeztek a banknak, ami miatt arra kényszerült, hogy múlt héten bejelentette, még a betétesi roham előtt, hogy tőkét fog emelni, több mint 2 milliárd dollár értékben kellett volna tőkét emelni a banknak, hogy rendbe hozza, kiegyenlítse azokat a veszteségeket, amik a már realizált kötvényeladásokból keletkeztek, de erre a tőkeemelésre már nem adtak lehetőséget a betétesek. Csütörtökön megindult egy óriási összegű betétkivonás. Egyetlen nap alatt 42 milliárd dollárt akartak kivonni a betétesek, ami a bank teljes betétállományának közel az egynegyedét jelentette.
Kicsit bővebben fejtsd ki, kérlek, hogy a kamat kockázatból milyen következmények jöttek, és az üzleti modellből milyen problémák adódtak.
A kamatkockázat az lényegében abból állt valóban, hogy a Fed kamatemelése és az amkörnyezet emelkedése következtében ugye kitágult az a marzs, amit realizálhatott a bank egy leáratig tartott kötvényen, mint befektetésen. Ugyanakkor, hogyha ez a leáratig tartott kötvény átalakul, nem leáratig tartottá, tehát azonnal például el kell adnia a banknak, akkor nem tudja realizálni ezt a megemelkedett kamatfizetést, hiszen már a kamat legközelebbi kifizetését sem tudja megvárni, hanem az aktuális piaci árfolyamon kell értékesítenie a kötvényt, és erről értekeztem az imént, hogy ez a nem realizált árfolyamveszteség, ami nem jelentkezett a banknál realizáltként, ez hirtelen realizált lett azáltal, hogy likvidálnia kellett a betétesek kifizetése érdekében a befektetései egy részét a banknak. Tehát a megemelkedett kamatkörnyezet, ez egy jó darabig, amíg nem kellett ezt a kötvényállományt felszámolni a banknak, addig jótékony volt, hiszen megemelkedett rajta a bank kamatbevétele, de mihelyest ez egy eladandó pénztömeggé vagy befektetési tömeggé változott, azonnal vesztesége keletkezett rajta a banknak, tehát a kamatkockázat ez így jelentkezett. És hogy miért jelentkezett a kamatkockázat pont most? A bank ügyfél portfóliójában vagy a üzleti modelljében találhatjuk meg az okait. Egy olyan bankról van szó, amelynek az ügyfél bázisát a 2022-es év eléggé negatívan érintette. Ugye a 2020-as év és a 2021-es év arról szólt, hogy elmozdultak az emberi kapcsolatok digitális irányba a járvány miatt, és ez nagyon jót tett a technológiai szektornak, gondoljunk itt a Zoomra és társaira, amelyek a home office-ból történő kommunikációt és egyéb interakciókat megkönnyítették. Most ezek a technológiai cégek, akik klasszikusan ennek a banknak az ügyfelei voltak, a tavalyi évben már sokkal kevesebb forrást tudtak bevonni. Elsősorban venture capital tőke formájában finanszírozták a működéseket ezek a társaságok, és a befektetések a befektetők részéről elkezdtek elapadni ezen cégek irányába. Töredékére esett szerte a világon a fintech és egyéb technológiai cégeknek a kockázati tőke és egyéb külső finanszírozása. És ezért aztán ezek a cégek elkezdték felélni a banki megtakarításaikat is, elkezdtek hozzányúlni azokhoz a pénzegyenlegekhez, amikhez jó darabig nem kellett hozzányúlniuk, és ennek a betétesi, illetve befektetői forrás kivonásnak volt áldozata a Silicon Valley Banknak számos állománya, legyen szó befektetésekről, vagy legyen szó betétekről, és ez a tőke kivonás, ami megindult a banknál, ez kényszerítette arra, hogy az addig nem realizált árfolyamveszteséget realizálja, így aztán keletkezen egy olyan tőkehiány, aminek a híre már önmagában is elég volt ahhoz, hogy a egyébként pénzügyileg elég tudatos ügyfélbázisnak a bizalmát megingassa a bankban.
Az világos, hogy akkor a bank oldaláról mik voltak a hibák, de vajon a szabályozó mindent megtette azért, hogy ezt elkerülje?
Úgy tűnik, hogy nem. Ugye az egész hátterében az áll, hogy az amerikai és az európai bankoknak a nagy versenyében mindig az amerikaiak kerültek ki az utóbbi évtizedben győztesként. Legyen szó itt a banki hatékonyságról, osztalékról, amit ki tudtak fizetni a befektetőiknek. Legyen szó arról, hogy az elemzők szemében melyek az innovatív és kevésbé innovatív, vagy melyek a növekedésorientált és növekedésre képes bankok, és melyek a kevésbé azok. Az összehasonlításokban rendre jobban ki az amerikai bankok ezekben a mutatókban. Hát úgy tűnt, hogy ennek az egyik elsődleges oka az, hogy az európai bankrendszer az nagyon fragmentált, tehát országokra széttörezett és különböző szabályozási környezettel rendelkeznek ezek az országok, miközben az amerikai bankszektornak a szabályozás az nagyjából egységes. Ez volt az egyik oka az amerikaiak felülteljesítésének, a másik pedig az, hogy az európai bankszektorban a globális Basel III tőkekövetelmények és likviditási követelmények sokkal erősebben érvényesítve voltak, mint Amerikában. Amerikában eleve csak a rendszer szinten jelentősnek számító legnagyobb mérleg főszegű és eszközállományú bankok esetében léptették életbe 100%-osan, vagy majdnem 100%-osan a Basel III követelményrendszert. A kisebb bankok esetében viszont eltekintettek. Nyilván ennek politikai okai is voltak. Amerikában viszonylag elterjedtek a nagy bankok mellett, számosságukat tekintve legalábbis dominálnak a közösségi bankok, regionális bankok. Egy ilyen regionális bankhoz hasonló a Silicon Valley Bank is, amelyik most csődbe ment.
Bocsánat, ez kicsi banknak számít, a 16. legnagyobb bankja az USA-nak, de akkor ilyen szempontból nem számít nagy szereplőnek.
Bár a tevékenysége koncentrálódik egy bizonyos ügyfélkörre és egy bizonyos régióra, ugye ez elsősorban Kalifornia, de nem mondhatni egyáltalán, hogy kicsi lenne, hiszen itt azért pezseg az üzleti szféra, és itt a bankok azért nagy üzleti volumen tudnak generálni, és a 16. legnagyobb amerikai bank az mégiscsak egy nagyon nagy bank. Önmagában az eszköz állománya az igazából az a nagyságrend volt, mint 2008-ban a Lehman Brothersnek az eszköz állománya. Tehát ha jól emlékszem, 300-valahány milliárd dollár volt a Lehman Brothers eszköz állománya 2008-ban. Ehhez képest 200 milliárd dollár fölött volt most a Silicon Valley Banknak az eszköz állománya. Jó, mondjuk nehéz összehasonlítani a kettőt, mert a Lehman Brothers alapvetően egy befektetési bank volt, amely önmagában nem vesz annyi mindent a mérlegére, mint egy kereskedelmi bank. Tehát a kettőt nehéz összehasonlítani, de azért mondhatni, hogy méretét tekintve egyáltalán nem elhanyagolható bankról beszélünk. Viszont az ügyfél bázisát, ügyfelek koncentrációját, az ügyfél profilt tekintve azért egy meglehetősen koncentrált bankról van szó.
Említette a Lehman Brothers-t, és az utolsó kérdésem lenne, amit valószínűleg mindenki föltesz most magában, hogy tovább terjedhet-e ez a fertőzés.
Ugye az iméti gondolatot nem teljesen fejeztem be, de ez ide kapcsolódik, hogy úgy tűnik, hogy az amerikai regionális és közösségi bankok esetében a tőke és likviditási követelmények olyannyira nem voltak érvényesítve, hogy egy ilyen jelentősebb betétesi rohamot már egyáltalán nem viselnének el. Tehát nem csak ez a bank küzdene hasonlóval, fizetésképtelenséggel, hanem a hozzá hasonló bankok nagy része valószínűleg így lenne, hiszen a Basel III részeként bevezetett LCR vagy NSFR likviditási mutatók, amelyek arra szolgálnak, hogy a bank likvid legyen, tehát az azonnali fizetőképességének megfeleljen. Például az LCR esetében egy 30 napig tartó betétesi forrás kivonást kell megvizsgálni. Úgy tűnik, hogy az amerikai bankok, hogyha ilyen betétesi bizalom megingásra szembesülnének, ezek a kisebb pénzintézetek legalábbis nem bírnák el ezt a fajta betétesi magatartást, úgyhogy szükség volt arra, hogy az amerikai hatóságok közbeavatkozzanak. Ennek két fontos pillére volt, az egyik az, hogy az FDIC, tehát az amerikai betétbiztosító bejelentette, hogy a nem biztosított betétekre is kártalanítást fog végrehajtani, tehát azok a betétesek is megkapják a pénzüket, akik az amerikai jogban létező határ fölötti összeggel rendelkeztek a banknál. 250 ezer dollár kártalanítási határ Amerikában az európai 100 ezer euróval szemben. És hát kiderült, hogy a Silicon Valley banknál a betétek 95%-a az ezen kártalanítási összeg fölé esett. Tehát gyakorlatilag a betéteknek a 95%-át nem lett volna képes kártalanítani az FDIC, hogyha nem hozzák meg vasárnap azt a döntést, hogy az összes betét kártalanítani fogják. Ez már önmagában a bizalmat erősíti a hasonló amerikai bankok ügyfelei körében is. A másik, ennél talán még fontosabb és a fertőzési kockázatok mérséklése irányába ható erőteljes lépés, hogy a Fed egy új hitel instrumentumot vezetett be, amellyel a hasonló cipőben járó hitelintézeteket meg tudja segíteni. Tehát, hogyha valamelyik banknál valamilyen hasonló likviditási probléma áll fenn, akkor igénybe vehet egy legfeljebb egyéves futamidejű hitelt a Fed-től. Nem korlátlanul, hanem a portfóliójában lévő bizonyos értékpapírok névértékének az erejéig. Egyébként ez is egy nagy fegyvertény. Ugye egy érdekes elméleti kérdés lehet az, hogyha csak annyi a különbség két bank között, hogy az egyik az elsőként csődöl be, vagy kerül a fizetésképtelenség szélére, egy másik pedig másodikként, akkor a másodikként érkező az mennyivel, meg annak az ügyfelei mennyivel járhatnak jobban. De hát ez majd még a következő hetek, hónapok kérdése is lehet, hogy egyáltalán mi vár ezekre a bankokra. A Silicon Valley Bank minden esetre működik egyébként. Az FDIC-nek a betétbiztosítási tevékenysége az gyakorlatilag egy teljesen gördülékeny átmenetet biztosít az ügyfelek számára. Bár tudnak a banknak a sorsáról, tehát hogy egy fizetésképtelenségi eljárás indult el, illetve hogy nem a bank pénzéből közvetlenül, hanem a FDIC-nak a beavatkozásával jutnak hozzá a pénzükhöz, de igazából a pénzügyeiket zavartalanul tudják intézni, még ennek a becsődött banknak az ügyfele is, de a befektetők körében a félelem az nyilvánvalóan még hetekig fennállhat, hogy a Silicon Valley Bankhoz hasonló pénzintézetek közül melyeknél dőlnek ki esetleg olyan csontvázak a szekrényből, amely csontvázak a teljes pénzügyi szektorban akár egy fertőzést indíthatnak el.
Tehát akkor a következő hetek kérdése az, hogy további dominók dőlnek el-e, akár Európában is, tehát nem csak Amerikában, vagy pedig sikerült ezt megfékezni, ha jól értem.
Igen, vannak olyan bankok, amelyeknek meg is ugrott a csőd valószínűségük, tehát a CDS feláruk, amely ezt méri. Például a Credit Suisse, Svájc második legnagyobb bankja, az az elmúlt hónapokban tőke problémákkal küszködött, sikeresen kibocsátott részvényeket, így sikerült megnyugtatni ideig, óráig a befektetőket, de amikor ilyen piaci pánikok vannak, és most ez különösen a bankszektort érinti, akkor az ilyen gyengébb szereplőket, pláne azokat, akik egy nagyobb volumenű szerkezet átalakítás előtt állnak, tehát az üzleti modelljüket át kell alakítaniuk, akkor a befektetők ezeket a szereplőket előveszik, és az ilyen CDS felár megugrások, meg jelentős részvényárfolyam esések azért mindig arra emlékeztetik a befektetőket, hogy érdemes most közeljövőben legalábbis a bankszektorhoz csak óvatosan hozzányúlni befektetőként.
Értem, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Palkó István, a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Hétfőn akkorát zuhant a forint az euróval szemben, hogyha a hazai fizetőeszköz elmúlt két évtizedét nézzük, akkor ez a nap gyakorlatilag a top 15-be sorolódhat, hogyha azt nézzük, hogy a forint napon belül mekkorát zuhant a közös európai pénzhez képest. A régiós devizák ráadásul sokkal jobban teljesítettek és megúszták azt a vihart, amelyet nagy részben a Silicon Valley Bank bedőlése okozott. Ezeket az okokat Weinhard Attilával, lapunk makroelemzőjével beszéljük át, aki itt van velünk a telefonban. Szia!
Szia Péter, és köszöntöm a hallgatókat is!
Mielőtt rátérnénk erre a témára, azt fontos elmondanom, hogy írtál erről egy cikket, ami a Portfolio Signature előfizetők számára érhető el, de most a téma aktualitása miatt ezt elővesszük. Ez a link egyébként megtalálható lesz majd a podcast leírásában is. Tehát akkor térjünk vissza erre a témára. Elsőként kérlek, azt mondd el, hogy milyen napon belüli mozgásokat láttunk tegnap.
Nagyon durva volt ez a mozgás. Én közel két évtizede napi szinten figyelem jó pár órában a forintnak az árfolyamát, elemzem is, kommentálom, tehát nagyon régóta látom azt, hogy milyen dinamikák történnek, és ilyen gyors forintesésre azért régen volt példa. Vissza kellett keresni két évtized idősorát ahhoz, hogy azért itt hasonló intenzitás, hasonló gyorsaságot és kilengési mértéket tudjak találni. Ugye azért is volt ekkora ez a tartomány, mert hétfő reggel még a kezdeti piaci lelkesedés mellett erősödni tudott a forint, hiszen akkor kezdték emészteni a befektetők a vasárnap éjszaka történt amerikai hatósági bejelentéseket, amelyek a bedőlt bankok helyzetét próbálták stabilizálni, illetve a tovagyűrűző hatásokat fékezni. De aztán ez a hangulat nagyon gyorsan megfordult a délelőtti órákban, és a forint délelőtt 10 órától gyakorlatilag szakadni kezdett folyamatosan, és a kora délutáni órákban ez a 381 körülről 393 fölé ugrott az euró jegyzése. Aztán volt némi megnyugvás, az esti kereskedés során pedig további forintesés volt, így 394 körül is járt a kereskedés, tehát napon belül gyakorlatilag majdnem 13 egységnyi volt a forint esésnek a mértéke. Nyilván egy magas nominális árfolyam szint mellett ekkora változások azért úgymond könnyebben előfordulnak, ezért érdemes a százalékos elmozdulást is figyelni, de hát ott is azért egy 3% feletti napon belüli forint csúcs és egy napon belüli forint mélypont összekötésével azért ez egy elég intenzív esésnek felel meg.
Mielőtt rátérnénk az okok elemzésére, azt el tudod mondani, hogy nagyjából mik voltak az eddigi rekorder napok a forint-euró viszonylatban az elmúlt két évtizedben?
Igen, tehát ugye ez a tegnapi napi mozgás, a napi csúcs és a napi mélypont között ugye majdnem 13 egység, ez az elmúlt két évtized idősorát nézve ez a 13. legnagyobb forintesésnek felel meg. Százalékos mértékben azért ez nem számít el ennyire kiugrónak, hiszen a korábbi válságidőszakok mentén azért még voltak kettessel kezdődő árfolyam szintek is, tehát 280-90-es szintek, de összességében a legnagyobb forint és az a Lehman Brothers bedőlésének a napján történt. 2008. október 15-én, akkor több mint 20 egységet ugrott a forint-euró árfolyam, akkor éppen 250 körüli szintről 270 fölé. Lehet ott ugye százalékos mértékben is hatalmas volt ez a változás, és hát nominális értelemben is. Aztán volt egy 2003-as kiugró mértékű gyengülés, amikor az intervenciós sáv kapcsán volt egy piaci spekuláció, és abból egy jegybanki döntés, amely a forint esést okozta. Tehát mindig válságperiódusokhoz köthető azért a kiugró mértékű forintesés. Ráadásul azért is volt ez különös ez a tegnapi mozgás, hiszen azért nyilván nagyon borús volt a hangulat világszerte, és ezt a régiós devizáknál is azért láttuk, de például a cseh korona és a lengyel zloty nagyjából 0,5%-os eséssel megúszta ezt a vihart, a forint pedig, hát ahogy említettem, volt olyan időpillanat, amikor több mint 3%-os zuhanásban járt, tehát azért ez feltűnő, ez a leválás vagy kilógás a régió szűkebb értelemben vett piacaihoz képest is.
Gondolom az nem meglepő, hogy leginkább az amerikai hírek rángatták mind a forintot, mind pedig a régiós devizákat. Mekkora hatása volt ennek, hogyha minden hatást összevetsz?
Nyilván ez volt a top téma a hétfői napon, illetve hát kedden is, hiszen ugye forint a keddi kereskedés során még tovább esett, 396 felett is járt az euróval szemben, tehát egyértelműen ez mozgatta a piacokat, és hát gyakorlatilag azért a magyar részvénypiacon is láttuk azt, hogy például azért az OTP banknál 11%-os mínuszban is járt a részvényárfolyam. Ez azért arra utalt, hogy az úgynevezett sell-off, tehát hogy eladni bármi áron típusú magatartás azért meghúzódott ebben a heves piaci reakcióban, és hát ez azért gyakorlatilag a forint-euró relációban is tetten érhető volt.
Említetted már, hogy a régiós devizák kisebb másként viselkedtek, mint a forint, így lehet akkor sejteni, hogy azért nem csak az amerikai hatásokról van szó. Mi okozhatta a forint átlagon felüli gyengülését?
Igen, ezt jártam körbe ebben a Signature elemzésemben, tekintettel arra, hogy tényleg kiugró volt a forint esés a régiós devizákhoz képest is. Technikai és fundamentális okokat is azonosítottam a mozgás mögött. Ha először a technikai tényezőket emeljük ki, azért az fontos hangsúlyozni, hogy a forint egy nagy menetelésen volt túl itt az elmúlt hetek, hónapok során. Azaz ugye, amikor a tavaly októberben az MNB meglépte ezt az 500 bázispontos részkamatemelést, és azóta ugye az egynapos betéti ráta 18%-os, azért és akkor érte el ugye a forint a 434 környékén ugye az addigi történelmi mélypontját az euróval szemben. Itt ahhoz képest ugye odáig jutottunk itt a februári hónap során, hogy 373-ig tudott visszaerősödni a magyar fizetőeszköz, tehát egy hatalmas menetelésen vagyunk túl. Hogyha mindezt ugye kitágítjuk, egy tágabb kontextusban vizsgáljuk, akkor azt fontos hangsúlyozni, hogy a forint októberig alul teljesítő volt a régióban, majd ezen kamatemelés segítségével felül teljesítővé vált, illetve hát azért az év végére az EU források kapcsán is biztató fejlemények érkeztek, és ebből a felül teljesítő magatartásból történt most a tegnapi napon ez a hirtelen újbóli alulteljesítés. Ez egyébként összességében azt mutatja, hogy a forint a hangulati kilengésekre érzékenyebben reagál a régiós versenytársainál. Ezt egyébként hosszabb ideje látjuk, hogy amint jó a hangulat, akkor a forint hirtelen képes nagyobbat erősödni, amint viszont rosszabb, akkor pedig hirtelen nagyobbat képes esni. Ezt szokták a devizapiacon úgy nevezni, ezek a magas bétájú fizetőeszközök a feltörekvő piacokon, tehát hogy nagyobb kockázatot azonosítanak a befektetők ezen devizák kapcsán, és ilyenkor a hangulati hullámzásokra nagyobb a kilengés mindkét irányba. Ezen technikai tényező mellett azt is fontos hangsúlyozni, egy második tényező, hogy azért az MNB kamatemelése segítségével azért sikerült a forintot stabilizálni az őszi hónapoktól kezdve, és ezt egyre több befektető forint vásárlásokkal próbálta úgymond learatni, ilyen magas kamatszint mellett. Ugye a forintnak ez a pozitív kamat különbözete a fejlett devizákhoz képest kiugróan vonzóvá tette, és sok befektető beülhetett ezek be a pozíciókba, ezeket szépen tartogatta, több héten, több hónapon keresztül, amelyek vaskos profitot termelhettek neki. Viszont ez a hirtelen, sokszerű piaci esemény az ilyen carry trade nevezetű devizapiaci stratégiákat hirtelen képes akár veszteségbe tolni, és ezeket megelőzve, vagy legalábbis a nyereséget realizálva, ilyenkor egyszerre hirtelen sokan zárhatják ezeket a pozíciókat, és ez is okozhatta ezt a hirtelen forint visszaesését, illetve hát lehettek olyan befektetők, akik ezt a negatív hangulatot új forint elleni pozíciók felvételére használhatták ki, hiszen azt azért a Magyar Nemzeti Bank ábrakészletéből látjuk, hogy ez a nagyon magas kamatszint, ez azért sok olyan befektetőt eltántorított, akik azért a magyar gazdasági fundamentumok mellett inkább a forint gyengülésre számítanának, de nem vettek fel mostanában ilyen pozíciókat, vagy inkább zárták ezeket a short pozíciókat, mert egyszerűen ilyen erős ellenszélben, ilyen magas kamatszín mellett ez a stratégia nem nagyon működik, sőt nagy veszteséget képes okozni. Tehát magyarul nagyon kitisztult a piac a short állomány tekintetében, és most hirtelen lehettek olyanok, akik felvehettek ilyen pozíciókat, és ez is okozhatta a forintnak az esését. Tehát gyakorlatilag ezek a tényezők azért fontosak, és pénteken történt egy technikai szintnek az átlépése a forint-euró relációban, amely szintén okozhatta azt, hogy egy trendvonal megtört, egy több hónapos forint erősödési trendvonal, és ennek a visszatesztelése után azért az tipikus technikai magatartás, hogy innen, innen elpattan az árfolyam, és hát most ilyen piaci helyzetben ez elég jelentősen sikeredett ez az elpattanás. Ugye utaltam már rá, hogy fundamentális tényezők, itt is látok több olyan tényezőt, amely ezt a hétfői nagyobb forintesést kiválthatta. Ugye szerdán szólalt fel múlt héten a parlamentben az MNB éves tevékenységének a parlamenti vitáján Matolcsy György jegybankelnök, aki éles kritikákat fogalmazott meg a kormány gazdaságpolitikájával kapcsolatban, illetve felrótta, hogy az infláció elleni küzdelemben elvi ellentétek mutatkoznak, illetve azt is jelezte, hogy a meglátása szerint az ország akár egy kamatcsapda felé haladhat. Ezek ugye akkor már okozhattak pici forintgyengülést, befektetők figyelmét ráirányíthatta erre, majd másnap ugye Orbán Viktor kormányfő a kamarai rendezvényen erre lényegében reagált, azt hangsúlyozta, hogy nincs ilyen típusú veszély, azaz a kamatcsapda terén, illetve el fognak simulni majd ezek a feszültségek a kormány és az MNB között. Összességében pedig arra utalt, hogy azért az MNB túl gyorsan próbálja visszaszívni azt a forint likviditást, amelyet a válságkezelés során a Covid és a háborús helyzetben annó bepumpált a rendszerbe. Tehát összességében ezek a viták és az odaszólogatások azért a piaci befektetők figyelmét ráirányíthatták arra, hogy a kormány gazdaságpolitikája, illetve a jegybanknak az infláció elleni küzdelme terén azért komolyabb surlódások vannak. Ezek nyilván egy ilyen egyébként is hirtelen feszülté váló piaci időszakban természetesen nem segítik a forintnak a árfolyamát, illetve hát azért azt látjuk, akár a kamarai rendezvényen a miniszterek és a miniszterelnök megszólalásából, hogy azért az EU források terén nem kecsegtettek sok biztatóval, gyakorlatilag minimálisan említették ezt a témát. Ez arra is utalhat, hogy egyelőre ők sem feltétlenül látják, hogy ezeket a forrásokat rövid távon ki lehet szabadítani, illetve hát elhúzódhatnak a viták. Ez ugye nyilván az ország finanszírozása és a növekedésnek a megtámogatása szempontjából is azért felvett gondolatokat a befektetők fejében, illetve hát pénteken volt az Egyesült Államok Budapestre akkreditált nagykövetének egy erőteljesebb kommunikációja, amely azt hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságú pillanathoz érkezett a magyar-amerikai reláció, és fontos döntéseknek kell megszületnie, hogy a szövetségi rendszert megerősítse a magyar kormány, és ezek a jelzések nyilván egy ilyen szintén feszült periódusban nem segítenek. Ezek lehettek valószínűleg a legfontosabb mozgatórugók abban, hogy ekkorát tudott esni a forint a hétfői kereskedés során.
Most, mikor a felvételt rögzítjük, akkor nagyjából 3 óra van. Azt el tudod mondani, hogy hogyan viselkedett a forint kedden, illetve arról tudsz-e mondani valamit, hogy akár a technikai elemzések alapján mi várható a következő 2 hétben mondjuk?
A forint ugye a kedden, ahogy említettem, a délelőtti kereskedésben tovább esett, 396 felett is járt az euróval szemben jegyzés, aztán volt délelőtt egy hullámszerű visszaerősödés, és most a 1:30-kor közzétett amerikai inflációs adat után pedig egy további hullámszerű határozott forint erősödés látszik. Most éppen 390 alá bukott az euróval szemben jegyzés, tehát látszik, hogy nagyon jelentős a kilengés, és amilyen gyorsan felfelé tudott mozdulni az euró árfolyam, azért hasonlóan gyorsan tud lefelé is menni, és hát ne felejtsük el, hogy azért ez a 18%-os kamat egy nagyon komoly támasz, egy stabilizáló tényező a forintnak, tehát lehetnek ilyen gyors forintesési hullámok, de azért egy ekkora ellenszélben ezeket a pozíciókat tartani, akár a forint gyengülésre számító pozíciókat, azokat nagyon fájdalmas és költséges fenntartani, tehát valószínűleg akár ezeket gyorsan zárják a befektetők ilyenkor, és ez lehet a mögött is, hogy ilyenkor hirtelen ekkorát tud erősödni a forint. Az látszik, ahogy említettem is, ez a magas béta jellemző a forintra, tehát hogy nagy kilengések, gyors esések, nagy erősödések lehetségesek, tehát feltűnően nagyobbak, mint a szűken vett régió vezető devizái. Ez is mutatja azt, hogy azért a kockázatérzékelésben a befektetők nagyobb kockázatokat társítanak a forinthoz, mint amekkorát a zlotyihoz és a koronához.
Akkor valószínűleg nehéz is meghatározni, hogy a következő hetekben milyen árfolyamsávban mozoghat a forint.
Nagyon nehéz, hiszen alapvetően most az amerikai bankrendszer felüli pénzügyi aggodalmak és a Fed kamat emelési stratégiájának a haladása, folytatódása, leállása, ezek azok az óriási dilemmák, amelyek most mozgatják nemzetközi szinten a pénz- és tőkepiacokat. Tehát egyszerre kellene a Fednek hitelesen harcolni az infláció ellen, hiszen azért a friss amerikai inflációs adat is azt mutatja, hogy főleg a maginfláció tekintetében, illetve a szolgáltatások inflációja tekintetében, hogy továbbra is azért érzékelhetően jelentős az inflációs nyomás, és hát ugye a jegybanknak erre a törvényi kötelessége figyelni és fellépni ellene, de közben látszik az, hogy az elmúlt időszak gyors kamatemelése, és annak azért a kötvénypiacokra gyakorolt hatása bizony előhozott pénzügyi stabilitási aggodalmakat, főleg a kisebb regionális banki szereplők terén, és ennek a kettősségnek a mentén kell valahogy egyensúlyozni, és a piac is most ezt találgatja. Így tehát én arra számítok, hogy azért a következő napokban, hetekben, amíg nem tisztul a kép, főleg ugye a jövő heti FED kamat döntésig, addig azért gyors hangulati ingadozások mellett nagyobb csapkodás alakulhat ki a forint árfolyamában is. Ha technikailag nézzük, akkor ez a 396-os szint ez fontos volt, mert a tavaly ősztől most februárig bejárt nagy forint erősödésnek egy 38,2%-os Fibonacci korrekciós szintje található itt, tehát pontosan eddig a szintig gyengült vissza a forint, majd innen indult az újbóli erősödés. Ha még tovább esne a forint, akkor a 401 környéki szintre lenne érdemes figyelni, az a 200 napos mozgó átlag szintén nagyon fontos ellenállás forint-euró relációban. Ha pedig beindulna ugye és egy nagyobb forint erősödés alakulna ki, akkor nyilván azt a szintet érdemes figyelni, ahonnan maga az esés elindult, ugye ez a 381-es, illetve hogyha sikerülne tovább erősödnie, akkor pedig azt a trendvonalat kell figyelni, ami fölé elpattanva az árfolyam ugrott, ez nagyjából 380 környéki árfolyamot jelent jelenleg.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Weinhard Attila, lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, sziasztok!
Szombat délután hatalmas tömegbaleset történt az M1-es autópályán, 42 jármű ütközött, 32 ember sérült meg, egy pedig életét vesztette. A tragédia oka az volt, hogy váratlanul egy porfelhő borította be a pályát, és a látótávolsága minimálisra csökkent. Hogy kell ilyenkor viselkedni sofőrként, hogyan csökkentjük az ütközés erejét és a sérülés kockázatát? Itt van velünk a telefonban Csörgő László, vezetéstechnikai szakértő, a Driving Camp vezető trénere. Szia!
Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A videókon, amik megjelentek, fedélzeti kamerás videókon, amiket láthattunk, azt lehetett látni, hogy nagyjából 100-200 méterre közelíthették meg az autók ezt a bizonyos porfelhőt, akkor láthatták, hogy valami nincs rendben, valami van előttük. Mi az első reakció ilyenkor, és nagyjából mennyi időnk van dönteni?
Ugye a vészhelyzet kialakulása az pillanatok alatt megtörténik, és ugyanilyen kevés ideje van az embernek. Akár 10 másodperce járnak rendelkezés a döntésre. De én azt gondolom, hogy a jelen esetben ugye ez a 100-200 méter, ez egy elég szép távolság, tehát az autópályán egyenes utak vannak, kisívű kanyarokkal. Tehát valamilyen szinten látnom kell azt, hogy ott a látási viszonyok korlátozottak lesznek. Ugye Magyarországon nem jellemzőek a homokviharok, de valami csak-csak dereng, tehát hogyha nézek az autóval, akkor esetleg egy kötfoltra hasonlít, ahova bemegyek. Tehát valaminek asszociálnom kellett volna, és felfigyelnem arra, hogy itt bizony látási nehézségeim lesznek a következő szakaszon, és egyértelműen azonnal lassítom a gépjárművemet. Tehát nem vészfékezek, nem beletaposok a fékbe, hanem szépen visszalassítom a gépjárművemet, jelzem a mögöttes forgalomnak, hogy valamilyen szinten én az átlagosnál jobban fogok lassulni az autópályán, tehát bekapcsolom a vészvillogót, esetlegesen felkészülök a látási viszonyokra, és bekapcsolom a kötvényvezető lámpámat is. Lassított sebességgel, ami akár lehet a megengedettnek a fele, harmada, tehát most ezt így nehéz innen elmondani, ott a helyszínen kellett volna ezt rendesen lereagálni.
Ez a lassítás, ez azt jelenti, hogy ugye elveszem a gázról a lábam, és azért elkezdek fékezni, ha az ember egyetlen tud erre reagálni, mi a helyes fékezési mód ilyenkor?
Én semmi esetre nem vészfékezést mondok, tehát hogy beletaposok a fékbe, hanem egy bizonyos fékerő folyamatos adagolásával, a motorfékerőt kihasználva, szépen visszaváltva lelassítom a járművemet. Tehát nem kell különösebb nagyra gondolni, nem kell ott nyomkodni a fékpedált, nem kell semmi. A motorféket kihasználva egy megfelelő finom fékerő adagolásával lassítom a gépjárművet. Mondom, akár a felére a megengedett sebességnek, vagy a harmadára, én nem voltam most, nem tudom, hogy ez hogy jött, mint jött, de hogyha látási viszonyok korlátozódnak előttem, akkor megpróbálok egy olyan csökkentett sebességgel belehaladni a zónába, ami ugye elvileg esélyt nyújt arra, hogy túl tudok haladni rajta.
Okos dolog-e ilyenkor, hogyha ugye az ember akár tényleg lelassít, akár mondjuk 50 km per órát, tegyük fel, hogy nem jön mögötte senki. Bemegy ebbe a porfelhőbe, ahol szinte 2-3 méter lesz a látási távolság, tehát 50-nel is akár beleütközhet valakibe. A kérdésem, hogy ilyenkor nem éri-e meg jobban lemenni esetleg a leállósávba, ott kisebb a kockázata annak, hogy valaki belénk rohan és ott megállni?
Én nem, azt gondolom, hogy ez egy különleges eset, és itt a járművezetőknek ugye egymásra vannak utalva, tehát a közlekedés egy csapatjáték. Hogyha én szépen lassítok, amit az előbb is mondtam, hogy finoman lassítok, finoman adagolva a fékerőt, bekapcsolom a vészvillogot, a mögöttem levő ugyanúgy növeli a követési távolságot. Itt megint egy fontos dolog a követési távolság, tehát növeli a követési távolságot, lassít, az azt következő megint lassít, lassít. Kialakul egy ilyen dominó elven, egy ilyen folyamat, hogy szépen mi lelassítom az egész forgalmat, és lassú tempóban haladok át a zónán. Azt, hogy én félreállok a leállósávba, ezt én semmi szín alatt nem javasolnám. Egyrészt a leállósáv ugye, az ugye a műszaki hívás járműveknek a helyszíne, tehát nekem itt nem műszaki hívás a járművem, és nagy a veszélye annak, hogy valaki nagy sebességgel, aki ugye nem tudja kikerülni az előtte lassítókat, mert éppen nem figyel oda, mert lenéz a telefonjára, valamiért a figyelmét elterelte, esetleg a leállósávon keresztül próbálja meg szabálytalanul elkerülni az ütközést, és én ráadásul még ott állok vészvillogóval, nulla sebességgel, iszonyatos katasztrófa fog történni. Tehát a leállósávba én semmi szín alatt nem. Egyetlen egy esély van, hogyha látom, hogy ilyen útviszonyokhoz közeledek, vagy tudom, ugye, mert itt azt mondták, hogy már előtte jelezték, akkor egy kicsikét megállok, félreállok, de nem a leállósávba, a parkolóba, benzinkutaknál, várok egy 15-20-30 percet, amikor tisztul az idő, és utána megyek tovább. De mindenféleképpen biztonságos helyen.
Mit tudsz javasolni azoknak, akik megfogadják a tanácsodat, tehát lassítanak, és mondjuk egy minimális ilyen 50-60 km per órás sebességgel hajtanak be ebbe a porfelhőbe? Ugye nekik bennük az is benne van, hogy valaki nem tartja be ezt a szabályt, ugye akkor 130 mínusz mondjuk 60, tehát a kettőjük sebesség különbségével hátulról beléjük rohan, viszont ha meg ő gyorsít, akkor meg nyilván azt kockáztatja, hogy ő megy bele valakibe. Tehát mit tudsz javasolni, hogy kell már a porfelhőben belül viselkedni akkor, amikor egyébként helyesen lelassítottuk az autót?
Igen, hát ugye a CREST az a kölcsönös bizalmi elven alapul, tehát maradjunk annyiban, hogy bízok abban, hogy a mögöttem levő is tudja azt, hogy mit kell csinálni, és megfelelően betartja a szabályokat. Én azt gondolom, hogy egy fokozottan lassított tempóval, egyenletes sebességgel, és mindenféleképpen fényjelzéseimet használva végig csurgok ezen a alig látható felületen. Nyilvánvalóan, hogy ott is valószínűleg lassítani fogok. Az már egy másik kérdés, hogy amit szerencsétlen tömegbalesetek szenvedőknél történt, hogy mi van akkor, hogyha én lelassítok, de egy falba ütközök rögtön a korlátozott látású területen. Nagyon nehéz ez a kérdés. Nem voltunk ott, nem tudjuk, hogy milyen pillanatnyi viszonyok voltak, hiszen a járművezetők ugye a váratlanra is föl kell készítsük a járművezetőket, amikor tanítjuk őket, és ez egy nagyon váratlan szituáció. Nehéz megmondani, hogy ott mit lehetett volna tenni. Én azt gondolom, hogy az volt a nagyon veszélyes, hogy az autópálya teljes szélességével le volt zárva, álló, balesetet szenvedett járművekkel. Tehát ide, hogyha én időben megpróbálok lelassítani, és akár egy 50-nel belejövök, még akkor is kicsi az esélyem arra lehet, hogy meg tudok állni. Az autópályán nem számítunk álló járművekre, ugye? Ott egy folyamatos haladásra számítunk. Sajnos ez volt, hogy megálltak, balesetet szenvedtek, és ugye azok, akik jöttek mögöttük, látható a videón, ők nem csökkentették a sebességüket, vagy ők sem csökkentették, és ők már egy falba ütköztek bele abban a pillanatban, ahogy a látótávolság megengedte. Na, ez egy nagyon veszélyes szituáció. Itt egyedül tényleg egyetlen egyet dolgot tudok mondani, fékezni és a becsapódási sebességet csökkenteni.
Erre vonatkozna a következő kérdésem, hogy igen, fékezünk. Hol van az a helyzet, ahol félre kell kormányozni az autót, és esetleg azt kell bevállalni, hogy mondjuk, ha szerencsénk van és nincs szalagkorlát, akkor mondjuk rámegyünk a zöld területre és letarolunk pár ilyen műanyag jelző osztopot. Tehát hol van az a sebesség, és hol van az a helyzet, ahol úgy kell dönteni, hogy már nem csak fékezünk, hanem félre rántjuk a kormányt?
Ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, amit most kérdeztél. Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon kell ismernünk a saját magunk képességeit, hogy mennyire tudjuk tudatosan irányítani az autónkat. Nagyon-nagyon jól kell ismerni az autónknak a képességeit, hogy bizonyos kormánymozdulatoknál hogyan reagál. Tudnom kell azt, hogy mennyire csúszik meg az autóm, milyen a tehetetlenségérő, ami ráhat éppen a abszolút manőverbe. Tehát így exaktul, hogy azt mondom, hogy ennyi kilométer, ennyi szög, ennyi fok, ezt így nem lehet meghatározni. Általában a vészhelyzeteknél az nagyon fontos, és a járművezetőket nagyon sokszor erre képezzük, hogy ott egyedül vannak, ott nekik kell dönteni az idő tized része alatt. Tehát ismernie kell saját maga képességét, az autó képességeit, hogy a megfelelő döntést meg tudja hozni. Jelen esetben ugye, amikor az egész autópályának az egész része, egész útszakasz le volt zárva keresztbe ugye a sérült autókkal. Itt nagyon nehéz, hogy most elrántom a kormány, nem rántom el a kormány, becsapódok, nem csapódok. Tehát itt nagyon nehéz innen jó tanácsot adni, ott kell lenni, és nagyon-nagyon pici körülmények esetleg meghozhatják a jó döntésre az okot. Tehát itt nem lehet olyat mondani, hogy 20-nál, 30-nál, 50-nél, ismernem kell a féktávolságomat, ismernem kell a fékutamat az autónál, ismernem kell a tapadását, ismernem kell a viselkedését hirtelen kormánymozdulatoknál. Ha ezeket nem ismerem, akkor nem igazán tudom tudatosan irányítani a járművemet, és lehet, hogy csak nagyobb bajt okozok egy kormány félrerántással, mint ahogy azt gondolnám.
És ugye itt is akkor fontos elmondani, hogy ha valaki mondjuk 160-nal közlekedik, akkor ugye mennyivel kisebb esélye van arra, hogy egy ilyen helyzetből komoly sérülés nélkül kikecmeregjen.
Így van, hát hogyha vele nézzünk abba, ugye, hogy a fékút és a sebesség az négyzetes arányosan nő, tehát nem lineálisan, minél nagyobb a tempó, annál hosszabb a fékutam, és ha belegondolunk azokat az erőket, amik egy ilyen mozgási energia hirtelen megállításánál a vezetőre vagy a környezetére hatnak, ez minél jobban növelem a sebességet, annál nagyobb erővel fogok becsapódni. A fizikát nem lehet meghazudtolni, itt összefüggések vannak, és ez sajnos nagyon sok autóvezető nem veszi figyelembe, és ugye azt gondolja, hogy azért vannak a sebességhatárok, hogy ott bosszantsák. Nem azért vannak. Azért vannak, hogy az esetlegesen kialakult vészhelyzeteknél a megfelelő sebességről meg tudjam állítani az autómat. Tehát, hogyha bármilyen olyan figyelmeztető jelzést látok az út szélén, vagy esetleg ezekről a fényújságoknál, hogy erős oldalszél válható, vagy esetleg csapadék, vagy lefagyott út ugye télen, akkor a sofőröknek ezt meg kell jegyezni, és én azt gondolom, hogy nem csak 2 kilométer, hanem az a következő útszakaszra vonatkozik ez a figyelmeztetés. Tehát lehet, hogy 10-15 kilométer múlva, hiszen az időjárás az változó, tehát megy maga, a felhők is mennek. Lehet, hogy egy 5 perccel ezelőtt még a táblánál volt ez a veszélyes rész, de lehet, hogy ahogy haladunk tovább, megy az autópálya fölött, és egy idő után 10 kilométerre odébb lesz ugyanez a veszély. Tehát az út teljes szakaszában oda kell figyelnünk, és igaziból nem meghatározza az, hogy én csak Érdig megyek, én meg Balatonfüredig megyek, az a 40 kilométer, meg az a 130 kilométer is, ugyanolyan figyelemmel kell kísérni a közúton történő eseményeket, illetve az információkat gyűjteni, mert a veszély az mindig ott van. Az nem kérdezi meg, hogy mikor indultál, az mindig ott van veled, és a figyelemnek mindig ott kell lenni a közúton, ha vezetek.
Köszönöm szépen, ez szép zárszó volt. Az elmúlt percekben Csörgő László vezetéstechnikai szakértő, a Drivingcamp vezető trénere volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
Köszönöm szépen, viszont hallásra mindenkinek.
A szombat délutáni M1-es autópályán történt tömegbalesetet egy porfelhővel hozzák összefüggésbe, amely már csak mérete miatt is szokatlan Magyarországon. Itt van velünk a telefonban Ürge Vorzasz Diana, a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ klímatestületének alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az első kérdésem az lenne, hogy mi is volt ez a jelenség? Tényleg csak arról lenne szó, hogy a szél elhordta a talaj felső rétegét rá az autópályára?
Nagy valószínűséggel igen, de hát nem voltam ott, és konkrétan ezt a problémát nem analizáltam. Viszont az az igazság, hogy sajnos nem megdöbbentő számomra, hogy ez történt. Én azt gondolom, hogy viszonylag kiszámítható volt, hogy előbb-utóbb ilyenekkel találkozni fogunk. 2 dolog miatt gondolom ezt. Az egyik, hogy már egyre régebb óta és egyre jobban kongatjuk a vészharangot, hogy sajnos a talajaink összeomlanak, tönkre mennek, ki vannak zsákmányolva, és tényleg van egy ilyen, egy olyan pont, amikor a talaj egyszerűen összeomlik, és mint a port elviszi a szél. Ezt a jelenséget világszerte többször megfigyelhettük már, és több helyen. Az Egyesült Államokban, a közép-amerikai államokban volt egy időszak, amikor annyira kilettek zsákmányolva a talajok, hogy effektíve egymás után így összeomlottak, és pontosan így teljesen ilyen porként a szél fogta, és elvitte egyik napról a másikra a talaj jelentős rétegeit. Azóta azért emiatt az Egyesült Államok jelentősebben elkezdett átállni a talajművelésmentes, vagy legalábbis csökkentett talajműveléses mezőgazdaságra, és próbálja védeni jobban a talajait. Itthon már régóta figyelmeztetünk, hogy bizony itthon is a talajaink ilyen irányba mennek, és ilyen történések bármikor bekövetkezhetnek, és egyre gyakrabban lesznek ilyenek sajnos. Tehát ez az egyik jelenség, ami miatt el tudom képzelni, hogy ezzel volt összefüggésben. Nem állítom, hogy ez ezzel volt kapcsolatos, de bőven lehetséges, és sajnos ezekre, ha sürgősen nem változtatjuk meg a mezőgazdasági termelési módszereinket, bizony ezek egyre gyakrabban elő fognak fordulni. és hát ugye az életet is veszélyeztetik, másrészt pedig mindenképpen a mezőgazdasági termékenységünket és a termésünket is veszélyeztetik.
Milyen irányban érdemes a mezőgazdaságot megváltoztatni, hogy ezeket elkerüljük?
Tehát a legfontosabb lenne a talajvédelme, ami egy viszonylag komplex kérdés, hogy sokféleképpen lehet, de ugye a legfontosabb védekezés ezzel szemben az, hogy nem hagyjuk a talajt szabadon. Különösen télre nem hagyjuk parlagon, hanem általában takarónövényeket hagyunk. Eleve a takarónövények vannak, akkor eleve már nem tud egy ilyen megtörténni, mert ugye a szél nem tudja elvinni a talajt, mert le van kötve gyökerek és növények által, de általában a talaj szerves anyag tartalmának a visszaadása és a struktúrájának a visszaadása, ez egy hosszabb folyamat, főleg gyökerek tudják ezt előbb-utóbb visszaadni, ezt a struktúrát és ezt a szerves anyag tartalmat, ez egy hosszú folyamat, de már akkor, hogyha nem feltétlenül teljesen szántásmentesen termelünk, de minden esetre kevesebbet mozgatjuk a talajt, és nem hagyjuk parlagon, ez már két nagyon fontos stratégia ebben az irányban.
Régóta kongatják a vészharangot, igaz, hogy inkább az alfölddel összefüggésben, hogy elfogy a talajvíz készlete. Lehetséges, hogy ez is okozhatta ezt a mostani jelenséget?
Az igaz, hogy sajnos a talajvíz Magyarországon pláne, de egész Európában hatalmas probléma, például most éppen éjszaka hallgattam egy nagyon rossz előrejelzést, például Olaszországgal kapcsolatban ott is nagyon nagy problémák vannak a talajvízről, de ezt csak példaként alkalmazták, hogy egész Európában nagyon nagy gond van a talajvízzel és a talajvíz helyzettel. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ez okozta a fő problémát ezzel kapcsolatban, hiszen a talajvíz nem jön fel a legfelsőbb rétegekig, és hogyha a talaj összeomlott és rossz állapotban van, és plusz jön egy szélvihar, akkor ez igazából azt gondolom, hogy a talajvíz szintjétől nagyjából függetlenül ki tud alakulni ez a probléma, ami, és ez a jelenség, ami a múlt szombaton megtörtént. Én inkább a másik nagyon fontos komponensének a szélvihart tartom. Ugye azt látjuk, hogy egyelőre a szél valószínűleg az éghajlatváltozás kapcsán Európában általában az átlag szélsebességek csökkenni fognak, hát nyilván nagy a helyi változatosság, meg időszakos változatosság. Viszont azt látjuk, és ez az előjelzések is ezt mutatják, hogy az intenzív szélviharok, azok viszont egyre több, sőt sokkal több áldozatot fognak szedni, ez konkrétan így le van írva a legutolsó IPCC jelentésben, vagyis az ENSZ klímaváltozási, éghajlatváltozási testületének a legutóbbi jelentésében Európára vonatkozóan, hogy jelentősen több áldozatot fognak követelni a szélviharok, nem azért, mert gyakrabbak lesznek, igazából lehetséges, hogy ritkábbak lesznek, de jóval intenzívebbeké fognak válni. Tehát azt gondolom, hogy itt egyszerre a szélvihar erősödése és a talajink tönkretétele, ez a kettő várható, hogy egyre több áldozattal fog járni, valamint ugyanez a szél még a tűzvészeknek a gyakoriságát és a tűzvészek súlyosságát is növelheti szintén, akár Magyarországon is. Nyilván ez nem télen lesz releváns, hanem nyáron, de ugyanígy sajnos probléma lehet egy-egy, akár egy autópályán is, amikor a szomszédban nagy bozott tüzek, vagy akár erdőtűzik.
Nemzetközi tapasztalatok alapján van-e ezeknek a jellemző porviharoknak valamilyen szezonalitása? Tehát mikor az év mely szakában érdemes nagyobb eséllyel ezzel számolni?
Ez teljesen attól függ, hogy milyen régióról beszélünk. Általánosságban nem lehet ilyen szezonalitásról beszélni. Nyilván Magyarország tekintetében pár dolog növelheti ezeknek a valószínűségét. Az egyik ugye, hogy a talajok mikor vannak fedetlenül, és sajnos mivel nem használunk főleg takarónövényeket a mezőgazdaságban, ezért ez pontosan a téli időszakban nagyobb az esélye ezeknek. De ugyanakkor nyilván, ha nagyon asszályos időszak van, akkor a nyári időszakban ugyanúgy előfordulhat, ha nagyon ki vannak száradva a talajok.
Akkor a végére még kérem annyit erősítsen meg, hogy amennyiben nem fogadják meg az ön tanácsát például a magyar mezőgazdaságban, akkor ezek az anomáliák, ezek gyakoribbak lehetnek a későbbiekben.
Sajnos szinte biztosak vagyunk benne, hogy gyakoribbak lesznek. Ahogy említettem, az IPCC külön felhívja a figyelmét, hogy jelentős halálozási növekedésre számíthatunk a szélviharok eredményeképpen. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a talajművelés problémáinak eredményeképpen. Tehát itt megint az van, hogy két környezeti probléma egyszerre hat, és emiatt lesz sokkal rosszabb a hatása, mert ilyenkor kettő meg kettő az nem négy, hanem jóval erősebb a hatás, amikor együtt hat néhány ilyen kritikus tényező.
Értem, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Ürge Vorsasz Diana, a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ klímatestületének alelnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a lehetőséget.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Gombkötő Emma, Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter, új műsorral csütörtök délután 5 óra körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban 2 tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.